Ajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Élelmiszeripari Tudásközpont épül Szerencsen, teljes kapacitással működnek a fürdőlétesítmények Miskolcon, sikeres a Muzsikál az Erdő program idén is. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Élelmiszeripari Tudásközpont épül Szerencsen, amely évente 600 diáknak nyújt majd lehetőséget, hogy olyan piacképes szakmákat sajátítsanak el, mint a péka cukrász vagy a bor és pezsgő készítő technikus. Az új központnak az egykori cukorgyár irodaépülete ad majd otthont, amely ezáltal további fejlesztésre is számíthat. A beruházás kapcsán Kondz Zsófia, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője nyilatkozott.
Szerencs városa a magyar történelemben mindig meghatározó volt, már az Árpád kor idején itt volt a Szerencsi Országgyűlés, de igazán forduló pontot 1889 hozott, amikor igazából a cukorgyártás itt elindult. 1889, 1923, a csokoládégyártás elindult, ezek meghatározó időpontok, nem csak a szerencsiek, hanem a környékbeliek életében is. Hiszen nem csak az itt helyben élőknek, hanem a környékbeli családoknak, és ez mindennapi megélhetését biztosította. És hát sajnos 2008 is egy ilyen időpont, amire mindannyian emlékszünk, hiszen akkor leállt a cukorgyártás Szerencs városában, és hát azóta is nagyon sokszor nosztalgikusan visszagondolunk arra, hogy milyen jó lenne még most is annak az illatát érezni, amikor a cukorkampányok voltak. És hát azért megható ez a mai nap, mert 2008 óta én azt gondolom, hogy ebben az irodai épületben igazából ilyen komoly esemény nem volt. Mert ma igazából a 2025-ös dátum hiszem, hogy beíródik Szerencs városának a történetébe. 2023 is különleges volt, azért ezt valljuk be őszintén. 2023 azért volt különleges, mert ünnepeltük a csokoládé gyártásnak a 100 évét. Erre nagyon legyünk büszkék, mert nyilván ha szerencs, akkor csokoládé, tudjuk, hogy az élethez kell egy kis szerencsi, és erre is nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg, ahogy miniszter úr is elmondta, az országba bárhol megyünk, és megkérdezik, hogy honnan érkeztünk, azt mondjuk, hogy Szerencsről, hát akkor csokoládé mindenkinek eszébe. És ezért nagyon sokat kellett küzdeni az elmúlt időszakban, és ezért vagyunk valóban nagyon hálásak Pista bácsinak, mert 96-ban ő abba beleállt, hogy megőrizze itt a csokoládé gyártást a város, és olyan történelmi pillanatok voltak, hogy egy új épületbe tudtak költözni, egy új gyáregység, csokoládé gyáregység jött létre, tehát voltak nagyon szép pillanataink. És igazából ez a helyi összefogás kellett ahhoz, hogy legalább a csokoládével kapcsolatos értékeinket megőrizzük. Nagyon fontos az is, hogy mai napig itt van a Nestlé, 500 ember, 500 családnak ad munkát, megélhetést. Ők is folyamatosan fejlesztenek, napelemparkot adtunk át, nemrég hosszú távra terveznek, ez is az élelmiszeriparnak a része, és a nemzetközileg is viszik jó hírét az itt élőknek, és azt gondolom, hogy a Nestlé, a Bonbon Kft. Mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ma ezen a történelmi napon itt állhassunk.
Június 21-től teljes kapacitással működnek a fürdőlétesítmények a Borsodi Vármegye székhelyen, és a szeptemberben leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő kagyló medencéjét is megnyitották már a látogatók számára. A Selyemréten hamarosan kamerarendszert építenek ki, és rendészek, rendőrök is vigyázzák a rendet a területen. A cél az, hogy megelőzzék a lopásokat, illetve kiszűrjék a fürdőkultúra szabályait be nem tartó látogatókat. A részletekről Martini Emilet, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Május 23-án nyitotta meg a kapuit a Selyemréti strandfürdőnek a többi medencéje, hiszen itt egy 4 évszakos fürdőről beszélünk. Télen, nyáron, tavasszal, ősszel az úszómedencénk folyamatosan működik, illetve a dögönyöző medence is. Nagyon nagy kedvence egyébként ez a miskolci úszótársadalomnak. És május 23-án pedig még ezekhez a medencékhez hozzávettük az ülőmedencét. Sajnos ugye a gyermekmedence kapcsán olyan gépészeti problémák álltak fel, amely a földben keletkeztek, csövek csúsztak szét. Ezt muszáj volt megjavítatnunk, földmunkálatokat végezni, ami érintette a Tammedencét is. Ezek nagyon sok anyagi ráfordítással jártak, illetve időt és energiát vett el a Miskolci Fürdő Kft. Dolgozóitól, hogyha szabad így fogalmaznom, de meg kell köszönöm az ő munkájukat, mert tényleg éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy a május 23-ai nyitást követően minél hamarabb meg lehessen nyitni a gyerekek nagy kedvencét, ezt a medencét, amelyet végül meg is tudtunk tenni június 21-én. Május 1-e mindig ugye a strandok nyitásának a napja volt, ez talán inkább azt mondom, hogy régebben. Most már azért a strandok üzemeltetése nem olcsó mulatság, tehát elsősorban a szezonra nyitnak ki ezek a strandok. Több városi strand is egyébként így tett. Június 21-én nyitotta meg kapuit teljes kapacitással. Mi ezt megtettük május 23-án, mind a Selyemléti strandfürdőben, mind pedig a Tapolcai strandfürdőben. És jól is tettük, mert hogy volt nekünk egy pünkösdi hosszú hétvégénk, amely hosszú hétvégén 7000 fő látogatott el valamelyik miskolci strandfürdőbe, még hogyha ezek a szolgáltatások hiányoztak is, természetesen mi kedvezményekkel kedveskedtünk, hogyha lehet így fogalmaznom, akár Selyemléten, akár a Tapolcai strandfürdőbe látogatóknak. Ennek ellenére nagyon sokan bíztak bennünk, és az Ellipsum élményfürdő is nagyon jól teljesített, de a június 21-i nap az abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a barlangfürdő kültéri része, mi elneveztük Kagyló strandnak, is megnyitotta a kapuit. Ez egy hosszú vívódás volt, hogy a barlangfürdő felújítása kapcsán a kültéri rész megnyisson-e, avagy sem. Döntés született, és gyakorlatilag az utolsó eredményeket vízmintákkal kapcsolatosan például, vagy működési engedéllyel kapcsolatosan a pénteki reggeli déli órákban kaptuk meg, így tehát akkor lehetett a zöld jelzést megkapni, és június 21-én reggel 9 órakor pedig 6 kültéri medencével, illetve a szaunaházzal egy csodálatos környezetben Miskolc Tapolca, Miskolc ikonikus jelképe, az úgynevezett Kagyló medence, Kagyló strand megnyitotta kapuit, úgyhogy június 21-től mind a három létesítmény, vagy hogyha szétbontjuk az Ellipsumot és a Miskolci strandfürdőt, akkor 4 létesítményünk teljes kapacitással működik.
Szakvezetéses erdei séta, helyi termékek bemutatója, interaktív játék és gyermekprogramok, valamint az elmaradhatatlan muzsika szó jellemezte a 22. Muzsikál az erdő első napját, amelynek Sástó adott otthont június 28-án, és folytatódik egész nyáron át a Mátrában. A cél évek óta változatlan, egy olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, a turistáknak, a gyerekeknek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz a mai felgyorsult világunkban. A részletekről Szabó Lajos és Matúz Viktória szervezőket hallják.
Idén 22. évada van már a Muzsikál az erdőnek. Az országban 3 térségben szervezünk Muzsikál az erdőt. Az első térség, Muzsikál az erdő Hírösvárosban, Kecskemét lakitelek, az már májusban sikerrel lezajlott. Most pedig a nagy rendezvényünk, Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok, következő hétvégén 28-án, június 28-án indul, és július 6-áig fog tartani. Végigjárjuk a leggyönyörűbb mátrai erdőt, a cserestölgyes zónától egész föl a montánbükkös zónáig.
Az erdő és a muzsika két fő vonulata, mint ahogy már a kedves közönségünk meg is szokhatta a Muzsikál az erdő rendezvény sorozaton, hiszen is gyönyörű erdei helyszíneket látogatunk meg, és minden rendezvény napnak egy igazi Muzsikál az erdős élmény csomagja van, amelyet az évek során kitapasztaltunk, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, ami fontos, hogy üzenetként eljusson a jelenlévőkhöz, és a közönség nagyon szereti. Tehát lesznek helyi termékesek, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, kifejezetten számítunk a családok jelenlétére, mert nagyon fontos az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az erdőben, és a művészeteket is megtapasztalják. És természetesen a szakvezetéses erdei séták vezetik el a jelenlévőket a klasszikus zenei koncertekhez, térben és időben, lélekben egyaránt, hiszen ez alatt felkészülnek arra, hogy befogadják az élményeket. És a klasszikus zene mellett megjelent a Muzsikál az erdőben a népzene, a világzene és a jazz is bekúszott, és azt tapasztaljuk, hogy a közönség nagy örömmel fogadja. Ezen kívül vannak kiállításaink, kézműves foglalkozásaink, helyi értékek bemutatásaink minden rendezvénynapban.
Jön a Ha majd lesz fest Egerben, a Fiatal Művészek Fesztiválja. Július 4-e és 13-a között fiatal tehetségek, zenésestek, slam poetry, színházi előadások, irodalmi estek, mesék és koncertek színesítik a programot. A fesztivál a Ha majd lesz színházi egyesület szervezésében valósul meg. Egri kötődésű ez, 2022-ben gimnazisták által alapított független utazótársulat. A mára-már professzionális társulat első nagyszabású rendezvénye az Egri Fesztivál. A 10 napos programsorozat keretében 20 különböző esemény várja a látogatókat, amelyek sokszínűségük révén minden érdeklődési kört kielégítenek. A fesztivál Ha majd lesz társulat saját produkciói mellett feltörekvő egri származású fiatal művészeket is támogat fellépési lehetőséggel. Június 27-e és 28-a között került sor a 12. országos ifjúsági és 11. országos hagyományos tűzoltó versenyre a Tatai Olimpiai Edzőtáborban. A nyári melegben összesen csak nem 50 csapat versengett, felnőtt, illetve ifjúsági kategóriákban. A megmérettetése nem csak az anyaországból, hanem határainkon túlról is érkeztek tűzoltók. Heves vármegyét Abasár és Szélvásárad önkéntes tűzoltói képviselték méltóképpen, 2 felnőtt férfi, illetve 3 ifjúsági versenycsapattal. A színvonalasám emberpróbáló megmérettetésről nem tértek haza üres kézzel, hiszen az abasári férfi raj és a szélvásáradi ifjúsági leány raj egyaránt bronzérmet szerzett. Az abasári vegyes és a szélvásáradi leány csapatok a tábori olimpián is harmadik helyezést értek el saját kategóriájukban. Heves vármegyéből a sikeres lebonyolítást 5 versenybíró is segítette. A rendezvény nem csak a megmérettetésről, hanem a közös élményekről, találkozásokról is szólt, tájékoztatott a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 1-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál az adás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Július 5-e és 12-e között permetezik Egerben a vadgesztenye, platán és vérszilva fákat. A napokban ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. Évadzárót tartott ma a Harlekin Báb Színház. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A napokban ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. A képviselők többek között tájékoztatást kaptak a vármegye közösségi közlekedési rendszeréről és a közúti közszolgáltatásról, illetőleg az uniós pénzekről is szó esett. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Magyarország eléri azt a fejlettségi szintet, amikor már nem járnak kohéziós források Magyarországnak, és hát ráadásul vannak olyan törekvések is Brüsszelben, hogy ezeket a pénzeket, a kohéziós forrásokat háborús felkészülésre, fegyverkezésre fordítsák. Viszont, ha nem is lesznek kohéziós források bármilyen okból, de hazai fejlesztési források kellenek, hogy legyenek, hiszen a világ leggazdagabb országában is vannak területi különbségek, és vannak területfejlesztési programok. Annak az első fecskéje a versenyképes járások program.
Beszámoló is elhangzott a vármegye ár- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a művek védképességét javító fejlesztések aktuális állapotáról. A közgyűlés elnöke erre is kitért.
Kisebb projektek voltak most is Berekben, amikor azokat a csatornákat sikerült megtölteni kisebb vízkormányzási beavatkozásokkal. Most is elhangzott igazgató úr részéről, hogy a néhány milliárdos beruházásra is lehet már megtartani a csapadékos vizet, de igazából az a cél, hogy a Tiszából, a Tisza vízválasztójára vigyünk csővezetéken vizet, és ezen keresztül tudjuk mind a délmírséget, mint az észmírséget újra vízzel ellátni. Ez egy több mint 100 milliárdos program, amelynek az első üteme remélhetőleg több mint 20 milliárd forint a jövőre elkezdődhet, és hát reméljük, hogy a következő évtizedekben is ezeket a beruházásokat sikerül megvalósítani, és ilyen módon tudjunk újra vizet juttatni a tájba.
Pari Attila, a Mi Hazánk képviselője, a Vajai tó helyzetéről mondta el véleményét.
Az utóbbi évben nagyon drasztikus változáson ment keresztül, történetesen eltűnt a víz. És ennek ellenére milliós beruházások történtek a közvetlen környezetében, vendégház épült, rendezvényház, illetve egy kilátó. Hát amit kifogásoltunk, ugye, hogy egyáltalán hova kerültek ezek a pénzek, volt-e így értelme, vagy nem-e váltok a fogyottá akár ezeknek a pénzeknek az oda investálása, illetve hát az aggodalom, mert többek között ezeknek a beruházásoknak köszönhetően száradt ki a tó, mert a bevezető csatornát a munkálatok során betemették, és próbálták a helyreállítást 2020 tavaszán egy kúttal orvosolni, ami elvileg duplájára emelte az akkori vízszintet, ami átlagosan 70 cm volt, de 2024-ig vártak tőle csodát, de ennek ellenére a víz eltűnt.
Július 3-a és 12-e között éjszakáként permetezi Egerben a vadgesztenye, platán és vérszilvafákat a Városgondozás Kft. A munkálatok részleteiről Ferenci Tamás városi főkertészt kérdeztük.
Egerváros faállománya 27 ezer darab, ennek nyilván csak töredékét tudjuk növényvédelmi munkákba bevonni, ami egyébként nem is lenne feltétlenül indokolt teljes állományban. Itt a vadgesztenyefák és a platánok vannak, amelyek védekezésbe be vannak vonva. Először is fel kell mérni a veszélyeztetett fákat, ezt helyileg rögzíteni kell, hogy hol vannak helyileg, amik utána be kell vonni a védekezésben. Ez megtörtént már évekkel ezelőtt, nyilván, mert egy folyamatról van szó. Ahogy mondtam, itt a vadgesztenyék és a platánok vannak ebbe a körben. Ezt megtettük, és hát évente több alkalommal történik ezeknek a fáknak a permetezése. több mint 800 darab fa a vadgesztenyék. Egernek úgymond uralkodó fája is sok esetben, sok helyen a vadgesztenyén nagyon értékes fa, az Érsekkert, a Petőfi Sándor utca, a Diendre utca például, és a többi pedig a platánok, mert Egernek a platán állománya is jelentős. Maga a vadgesztenyék nagy ellensége, ez a vadgesztenye aknázómoly, 1986-ban jelent meg Észak-Macedóniában, az Okrató mellett írták le és fedezték föl, amely aztán európai hódító útjára indult. Magyarországon 1993-ban jelent meg, és hát rohamosan az egész országot megfertőzte a vadgesztenye állományt. Érdemes megjegyezni és tudni, hogy ez a kis aknázó moly, egy molylepke tulajdonképpen csak a fehérvirágú vadgesztenyéket károsítja. A gesztenyének van sárga és piros virágú változata is, azokat nem bántja, nem károsítja, és a védekezést is a fehérvirágú vadgesztenye fák esetében kell végezni. Ez egy három nemzedékes kártevő, ami azt jelenti, hogy évente három alkalommal szaporodik, és a lombban telelát, a lehullott lombban telelát őszi időszakban, bábalakban. Ezért tudom ajánlani a kedves hallgatóknak is, hogyha valakinek a ház előtt vagy a kertjében esetleg vadgesztenyefa van, akkor ősszel mindenképpen a lehullott levelet érdemes összegyűjteni, nem komposztálni, hanem megsemmisíteni és elszállítani a adott területről.
Percekkel ezelőtt fejeződött be az Egri Hárlekin Bábszínház évad záró társulati ülése, egészen pontosan a 2024-25-ös évet zártátok. Hát én nem tudom, kérdés egyáltalán ilyet felfenni, hogy mennyire elégedett ezzel a színház évaddal az igazgató Szűcs Réka. Téged kérdezlek erről, mert tulajdonképpen ugye ez már a második teljes éved, amit bezártál, és azt gondolom, hogy itt az intézmény szárnyal az előadásokban és a közönség számban.
Először is köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát igen, csak megismételni tudom, amit mondasz, hogy szárnyalunk, és hát ennél büszkébb és elégedettem nem is lehetnék, mint amilyen ebben az állapotban vagyok, mert hihetetlen eredményeket értünk el ilyen rövid idő alatt, és ez úgy néz ki, hogy ennek még nincs vége, és hogy van még fejlődés, szóval én nagyon-nagyon büszke vagyok a társulatra, meg minden eredményünkre. Nagyon színes, sokszínű évadot zártunk, sokszínűség az a korosztályi, műfai, báb technikai sokszínűséget értem ez alatt, tehát nagyon sok mindent kipróbáltunk, tudtunk mutatni a bábról, így a technikákról, így a nézőknek is, szóval én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk magunkkal, és hát most már boldogan mehetünk nyaralni, mert mindent megtettünk ebben az évadban, amit megtehettünk.
Hogyha a statisztikákat kell nézni, hány bemutató volt, hány játszott előadásotok? Minden előadás teltházas volt-e?
Összesen 6 új bemutatóval készültünk a közönségnek. Az első bemutatónk egy csecsemő színházi előadás volt, a Plics Placs előadás, melyet társulati tagunk Bence Mónika rendezett. Ezt követte Schneider Jankó rendezése, a Kismalac és a Farkasok, ami egy kétszereplős előadás, és tele volt improvizációval és interakcióval. Majd egy érzékenyítő előadással folytattuk, ahol egy kislánynak egy nagyon ritka betegségét dolgoztuk fel, nem is igazán a betegségen van a hangsúly, bár az is nagyon aláhúzott, hogy folyamatosan, fokozatosan veszíti el a betegség hatására a látását, de inkább ugye azon volt a hangsúly, hogy ez hogyan lehet egy ilyet feldolgozni, nem csak a kislánynak, hanem akár a környezetének. Ez egy igazán népszerű előadás volt ebben az évadban, Siflis Anna rendezésében. Az Én és a Cseresznyefa volt ez az előadás. Mivel mondtam, hogy korosztályi sokszínűség is volt, készültünk felnőtteket célzó előadásokkal is. Az egyik ilyen a Nánási Ági rendezésében, és ő is játszotta az előadást, a Tisztán című előadás, melyet január 18-án mutattunk be, majd szintén egy felnőtteket, illetve ifjúságot célzó előadással folytattuk, az pedig nem más volt, mint a Ne engedj el, Fodor Orsolya rendezésében, az évadot pedig Nyúl Péter kalandjai című előadással zártuk Varga Péter rendezésében. Összesen 216 saját előadást vittünk most műsorra, és 3 fogadott produkciót is bemutattunk a nézőknek. Az egyik a Temesvári Csiki Gergely Színház Emlékfoltozók, másik pedig a Debreceni Vojtina Báb Színház Vitéz László Malombonyodalom, végül pedig a Szatmár Németi Brigella Bábtársulat a Hazudós Egérrel csatlakozott hozzánk az évadban. Illetve volt egy felújított előadásunk is, azt kihagytam az előző felsorolásból, ez pedig nem más, mint a Tündér Szép Ilona és Árnyélus Királyfi Veres András rendezésében, ami úgymond, hát egy stílszerű legyek itt a színházban, egy visszatapsolt előadás volt, mert már egyszer bemutattuk, annyira népszerű volt, hogy ismételten újra a műsorra tudtuk tűzni ebben az évadban is.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a papszentelés követő héten tartanak minden évben. A bélapátfalvai apátsági templom helyett, annak felújítási munkálatai miatt ismét Felderbrünn gyűltek össze a lelkipásztorok Ternyák Csaba egri érsek hívására, a lelki gyakorlatot követő közös szentmisére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Ezeket Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette, a részleteket megtalálják az Egri Főegyház megye oldalán a hírek között. Az egri ciszterci Szent Bernát templomban tartották az Egri Hittudományi Főiskola diplomaosztó ünnepségét a hétvégén. A szentmise kezdetén Dolhai Lajos rektor köszöntötte a jelenlévőket, a 31 végzős hallgatót, családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat. Háladó szentmisén köszönjük meg a Jóisten segítő kegyelmét, ami képessé tette a hallgatókat arra, hogy megértsék és megtanulják keresztény katolikus hitünk igazságait, tette hozzá. A rektor szentbeszédében a reményt állította elmélkedése középpontjába. Rámutatott, minden bizonnyal emlékezetes lesz a végzős hallgatóknak, hogy 2025-ben a Remény Szent Évében vehetik át diplomájukat. A bennünk élő, hitből fakadó reménységről fontos beszélnünk, melyre nagy szükségünk van, mert napjainkból hiányzik az igazi, megalapozott, hitből fakadó remény. Sok minden gyengíti, teszi próbára hitünket, Krisztus követő életünket a világban, melyben élünk. Elmondta még, a tanári közösség bízik abban, hogy az itt végzett hallgatók a hittanórákon és a mindennapi életben is tovább tudják adni az elmúlt években tanultakat, keresztény reménységünk alapjait. A keresztény remény nem valamiféle optimista bizakodás, hanem olyan valóság, aminek az alapja a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet. A Szentírás, a Remény könyve is azt hirdeti nekünk, hogy bíznunk kell az Úrban. A rektor Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében megfogalmazott bátorítással zárta tanítását, sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, ami Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. A hallgatók a szentmise végén vehették át diplomájukat. 103. alkalommal ünnepelték Mezőkövesden a szívbúcsút. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, aki első kápláni éveit a városban töltötte. A főpásztor szentbeszédében a szív szerepéről, jelképként való használatáról elmélkedve elmondta, a szív az ember belső világát jelképezi, sokféle személyes titoknak helye. Úgy fogalmazott, Jézus szíve az igazi örömre akar bennünket megtanítani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy Istenről, az Atyáról tanúságot tegyen nekünk. Jézus a legfőbb parancsként azt mondta, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és embertársadat, mint önmagadat. Akkor szeret helyesen a szív, ha az Isten és az ember szeretet találkozik benne. Isten szeretete reményt ébreszt, bátorságot ad a legnehezebb pillanatokban is. A legnagyobb kiábrándultság, kétségbeesés közepette is egyedül Isten szeretete az, amely erőt tud adni. Az Emmauszi tanítványok is úgy érezték, repesett, lángolt a szívük. Isten szeretetét, amelyről Jézus tett tanúságot, abban a vonatkozásban is meg kell ismernünk, hogy az önfeláldozó szeretet. Jézus azt mondta, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Csak az önfeláldozó szeretet tesz boldoggá. Jézus arra hív bennünket, hogy ismerjük meg Isten irántunk való szeretetét, ezzel akarjuk jobbá tenni házasságunkat, családi életünket, társadalmunkat. A szentmise után a Kavicsos tó partján tartották meg a hagyományos körmenetet. Együttműködési megállapodás kötött a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Mindenképpen előnyös a város számára, hogyha az egyetemek, főiskolák Nyíregyházán új szakokat indítanak, és bővül az a kínálati lehetőség a leendő hallgatók számára, szakemberek számára, hogy helybe tanulhassanak. Adott esetben más városban, más régióban jönnek Nyíregyházára tanulni. Ez emeli Nyíregyházának az értékét és a színvonalát.
Zsilinszky László helyettes államtitkár.
A kormányzatnak az a szándéka, hogy ez a terület is szektorsemleges legyen, minél szélesebb körű fenntartói struktúrát tudunk kialakítani, annál minőségibb ellátást tudunk biztosítani azoknak a személyeknek, akiket nap mint nap ellátunk, gondoskodásba veszünk, legyen szó a gyermekvédelemről, legyen szó a szociális intézményekről, és nem állítható az az évezredes misszió, amelyet az egyházak mindig is vállaltak a szegények, a rászorulók megsegítésében.
Az eseményen Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója kiemelte, 2026. szeptemberétől szeretnék a főiskolával közösen elindítani a gondoskodás menedzsment alapképzést is.
2026. szeptemberére tervezzük elindítani a gondoskodás menedzsment alapképzést. Ennek az elindítását természetesen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem központtal kívánjuk országosan meghirdetni. Ehhez már csatlakozott a Győri Egyetem, valamint a mai napon természetesen csatlakozott a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola is. A gondoskodás menedzsment képzésnek nagyjából megfelelhet a katolikus szociális munkás képzése az a görögkatolikus főiskolának. Nyilván ennek a tanegységlistájának az átalakítása, illetve a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által biztosított plusz tanároknak a befogadásával fog összeállni ennek a képzésnek a végleges változata.
Odrobina László, a főiskola rektora azt mondta, már a 2025-26-os tanévben is lesznek olyan új szakok, amelyekre a gondoskodáspolitika iránt érdeklődő hallgatókat várják, jelesül a katolikus szociális munkás, valamint a katolikus közösség szervező.
Jelentkeztek már eddig 28-an, pedig csak egy hónapja kezdtük és alig hirdettük, és még augusztus végéig lesz jelentkező. Azt gondolom, még egyszer ennyi hallgatót be fogunk tudni fogadni. A másik új szakunkon, a közösség szervezőn, azon már több mint 50-en jelentkeztek. Az is katolikus közösségszervező, az is hasonlóan a nevében katolikus, van egy kis vallási alapozás, de egy civil közösségszervező diplomát tud adni.
Együttműködési megállapodás kötött a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. A jövő héten, július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitőadást Vizi János atya tartja, majd este Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitószentmisét. Azt a napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácintanő Vér és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és Fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a Táncház zárja az estét. Vasárnap a záróelőadást és szentmisét Vitális Gábor atya tartja, aztán jöhet a búcsúzkodás és majd a pakolás. A program során a résztvevők számos kiscsoportos beszélgetésen és lelki elmélyülés segítő alkalmon vehetnek részt, miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősödjenek hitükben és közösen gondolkodjanak arról, mit jelent manapság a remény zarándokának lenni. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. Az időpont át augusztus 4-től 8-áig, a helyszín Nagykálló, jelentkezés e-mailben lelkigyakorlat.nagykálló@gmail.com. A gyerekkori traumák, rendezetlen kapcsolatok, harag mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti tehát, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik, mindig hangsúlyozza, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak egy eszköz. Az 5 nap alatt tanítások, dicsőítések, imák segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és a megbocsájtásban. A gyógyító szolgálat nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt, írják a lelki gyakorlat ismertetőjében. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára Torna Szent Andrásra, majd augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások lesz a program. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A tél vége óta új látványossággal várja látogatói Tegerben az érseki pincerendszer. Hernád Fői Csaba, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója ismertette, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri Érsekbora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves Borsod Nádasdy Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyerekeket bor helyett természetesen alkoholmentes szőlőmusttal kínálják. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközök elterjedésével egyre többek használják a különböző alkalmazásokat, amelyek több mindenre lehetőséget adnak. Így esetünkben például a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Thank you.
a régió sportja.
Az U18 korcsoportos atlétikai országos bajnokságnak a fővárosi MTK pálya adott otthont. 19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idényzáró gálán. A napokban tartott a szokásos közgyűlését a női kézilabda klubok nemzetközi érdekvédelmi szervezete, a Women Forum Club Handball. Új kültéri röplabdapályát adtak át Nyíregyházán, a Bem József általános iskolában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az U18-as atlétikai országos bajnokságnak a fővárosi MTK pálya adott otthont. A Miskolci Sportiskola kiválósága Enyedi Lili a 100 méteres síkfutásban 12,6 másodperces idővel, távolugrásban pedig 577 cm-es teljesítménnyel egyaránt magyar bajnoki ezüstérmet érdemelt ki. 19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idényzáró gálán. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
19 bajnokságot szerveztünk az idei szezonban, a 2024-25-ös szezonban, 18 labdarúgás és egy futsal bajnokság, hiszen már hosszú évek óta, mióta létezik a futsal regionális NB3-as pontvadászat, mindig Szabolcs-Szatmár Bereg megye, aki lebonyolítja, ez most is így volt. Összességében azt kell mondanom, hogy kevés felnőtt csapatunk volt, ez országos szinten még mindig kiemelkedő, de a megyénkben még soha nem indult ilyen kevés felnőtt csapat a bajnokságokból, mint most, ez 92-t jelent, viszont emlékezetem szerint még soha nem volt olyan, hogy mindegyik be is fejezte, aki elindult. Tehát ezt nyugodtan mondtam, az elmúlt 15 évben egészen biztosan nem volt ilyen, hogy ahány felnőtt csapat elkezdte augusztus végén a megyei bajnokságot, ugyanannyi fejezte be, ez mindenképp örömteli. A utánpótlásokat, ha nézzük, és az U13-as tornarendszerű bajnokságot is beleszámoljuk, akkor 189 utánpótlás együttes versenget a megyei bajnokságokba, és akkor még nem beszélünk azokról az utánpótlás csapatokról, akik ugye országos vagy regionális szinten versenyeznek, úgyhogy ebben mindenképpen kimagaslóak vagyunk országos szinten, és több mint 220-230 csapatunk szerepel is versenyez. Ha a megyei első osztályt nézzük, akkor azt nyugodtan mondhatom, hogy a tarpa azért egy kicsit kimagaslott, viszont azért a dobogóért, még az utolsó fordulóban is nagy küzdelem volt, hogy ki lesz a második vagy harmadik, sőt a negyedik is, illetve a középmezőny is nagyon sűrű volt, és azért a hátsó régióban is, ha megnézi valaki a tabellát, azért látja, hogy a tizedik hely alatt is igencsak sűrű mezőny volt, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a megyei első osztály az egészen kiegyensúlyozott volt. A megyei másodosztályban a Pannonia ZRT csoportban az első helyezett Károsági kiemelkedett, de ott is azért az utánuk lévő csapatok között azért volt küzdelem. A középső csoportban, a kettes számú csoportban Gyulaháza ugyan pár héttel a bajnokság vége előtt már bajnok volt és megnyerte, de mindaddig fejfej mellett 6-4-5 csapat, tehát ott is azért a dobóért igen nagy küzdelem volt. A harmadik számú csoportban is az utolsó fordulóba dőlt el, hogy ki a bajnok, úgyhogy a Vámos Oroszi ugyan megvédte a címét, de nagyon izgalmas volt, nyugodtan mondhatom azt, hogy kiegyenített volt.
A napokban tartott a szokásos közgyűlését a női kézilabda klubok nemzetközi érdekvédelmi szervezete. A több mint 70 klubot tömörítő szervezet javaslataival hatással van az Európai Kézilabda Szövetség döntéseire. A választáson komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC Seflert képviselő Ábrók Zsolt, hiszen az ügyvezetőt beválasztották a 11 tagú elnökségbe. Most őt hallják.
Ugye ez a Fórum Klub Handball nevezeti szervezet, aminek van egy női és van egy férfi ága, és hát tulajdonképpen ebben a szervezetben, úgy mint Magyarországon is megvan ennek a magyarországi lába, a nemzetközi kupában induló csapatok képviseltetik magukat, és ezeknek a kluboknak gyakorlatilag az érdekképviseleti szervezete az EHF keretein belül működik, a Bajnokok Ligája, Európa Liga és EHF kupás csapatok vannak jelen. Egyébben kétszer ülésezik, kétszer van közgyűlés, és gyakorlatilag ugye itt különböző javaslatok születnek, innen terjesztenek elő nyilván a klubok részéről az EHF irányába javaslatokat, akár játékvezetés, akár versenyeztetés, akár labnyolítási rendszer, akár menedzser szabályzat, nagyon sok témában, és nyilván visszafele is az első olyan fórum, ahol találkozunk igazából az EHF-nek, vagy az IHF-nek az új szabályaival, módosításokkal. Úgyhogy ez egy ilyen szervezet, 14 éve működik, és igen hasznos munkát végez. Alapvetően 12 tag szokott lenni ugye ebben az elnökségben, de most az egyik tag már nem volt jelen, így arról döntött a közgyűlés, hogy most nem szavazza meg, és majd a következő gyűlésen fogjuk tudni ezt kiegészíteni 12 tagúra. És hát ez egy valóban egy nagy dolog. Ugye hárman pályáztunk rá, és ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy sikerült oda kerülni Tolj mellett, a Győr képviselője mellett, ugye a Debrecennek is, korábban ez soha nem történt meg. És hát nyilván azt gondolom, hogy egy ilyen elnökségben benne lenni, ahol a nemzetközi kupában induló csapatok vesznek részt, ez nyilván sportdiplomáciai, ez egy fontos dolog. Nyilván az elnökségből, vagy első kézből kap az ember információkat, részt tud venni akár itt a különböző javaslattételi folyamatokban, úgyhogy nyilván az összes többi klubban nagyon jó kapcsolatot lehet kialakítani, tehát ez mindenképpen egy hasznos pozíció. Pont mellettem ült az első elnökségi ülésen a Gerd Heidfögel, a Hipónak a vezetője, és hát ő az egyszemélyes testület gyakorlatilag, aki a mi részünkről javasolja az EHF végrehajtó bizottságának, hogy melyek azok a csapatok, akiket ő javasol. Azt gondolom, hogy inkább az a sportdiplomácia része fontos ebből, hogy látják, hogy a Debrecen ott van, a Debrecen részt akar venni az EHF-nek, az EHF szervezetének a munkájában, és egy stabil csapat, akire lehet számítani, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen összességében mindenképpen ez egy pozitív dolog.
Ábrók Zsolt beszélt arról is, hogy a Debrecennél nagyon stabil az anyagi háttér.
Nagyon hosszú folyamatnak az eredménye. Most már azért 11 éve dolgozunk ezen a kollégáimmal. Az első perctől kezdve arra próbáltunk törekedni, hogy egy gazdasági vállalkozás úgy működtessük a klubot. És a legfontosabb az volt, hogy egy olyan támogatói kört alakítsunk ki a csapat körül, akiknek ez egy közös hobbija, mindazonáltal, hogy támogatják a csapatot. A társadalmi felelősségvállalás mellett szeretnénk, hogy ott jól is éreznék magukat, és természetesen megkapnák azt az ellenszolgáltást, amiért a csapat mellett vannak, és az évről évre szépen egy-két fővel, egy-két céggel mindig bővül. Ugye most 60 feletti céggel dolgozunk együtt, és pont a Fórum Klubban is ezt mondtam el, hogy igazából a nemzetközi kézilabdában pont ez a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen a női kézilabda egyre nehezebb eladni, főleg a nyugati országokban, ugye, ahol még a tévéközvetítés sincs, vagy éppen ha van, akkor fizetős a tévéközvetítős, és ez azért nehéz értékesíteni magát a terméket. Ugye van egy központi marketing, amit az EHF-nek kellene elvégeznie, hogy eladni a marketing jogokat és névadó szponzorokat hozni maga, mondjuk a Bajnokok Ligája vagy az Európa Liga mellé, és ezt nem teszik meg, és ugye gyakorlatilag a költségek évről évre nőnek, míg a bevételek megkopnak, és ennek az eredménye az, hogy például egy Nant már nem tudta túlélni ezt a szezont, a Vipers nem tudta túlélni, Romániában két csapat ment csődbe jelen pillanatban, és hát eléggé rossz a helyzet azért a küldő piacon. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy mindenképpen egy üdítő és egy üdítő színfoltja a női kézilabdának, hogy az az irány, hogy közösséget próbálunk megépíteni, vállalkozói közösséget a klub köré, amely stabilan életben tartja és működteti gyakorlatilag a kézilabda csapatunkat.
Beszámolt arról is, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a testnevelési egyetemmel.
Nekünk ez mindig is fontos volt, hogy együttműködési megállapodások keretében együttműködjünk felsőoktatási intézményekkel, de Debrecen Egyetemben nagyon sokrétű együttműködésünk és jól működő együttműködésünk van, de nem minden profilt tudunk lefedni, ilyen ugye a szakedző képzés, ami ugye most a TFL többek között megkötésre került. Nagyon fontos dolog, mert a akadémiák között mindig ügyek nyilván ki kell tűnni valamivel, és hát nálunk azért nagyon fontos, hogy a gyerekek azért választanak bennünket, mert mi a továbbtanulásra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, a szülők és a gyerekeknek is nyilván fontos, és nekünk is. Úgyhogy azt mindenki büszkén mondhatom, hogy gyakorlatilag az akadémián a gyermekeknek a tanulmányi átlag, 65 gyermekünk van, ugye egyik legkisebb akadémia vagyunk, de a tanulmányi átlaguk a 65 gyereknek 4,5 felett van, és ez fontos, mert azon, hogy ezek a gyerekeknek, tehát nem csak a fizikai képzés, a kézilabda fontos, de az, hogy mellett egy olyan életpályamodell legyen előttük, ami hogyha befejeződik az aktív kézilabda pályafutásuk, akkor utána megtalálják magukat az életben, és ebből a szempontból nagyon fontos volt itt a TFL való együttműködés is.
Beszélt arról is, hogy a Győrvári Viktor által edzett U18-as csapat veretlenül nyerte meg a bajnokságot.
Hát ez egy korszakos siker, amit most a Viktorék elértek, pont most néztük, tényleg vissza a kollégáimmal, vissza kellett mennem múltba jó régre, de serdülő bajnokságot, bármilyen furcsa is, de még nem nyert a DVSC korosztályos csapata, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy siker. az ifistáink is ott voltak, megvolt a lehetőség, és az utolsó pillanatban elcsúsztunk, és nem sikerült a Final Four bejutás. Majd jövőre, majd korrigáljuk ezt remélhetőleg.
Új kültéri röplabdapályát adtak át Nyíregyházán a Bem József általános iskolában. Szabó Tünde országgyűlési képviselőt hallják.
Sportért felelős államtitkárság támogatta 20 millió forinttal. Ez azért is fontos, mert ugye a sportot tudjuk támogatni, illetve a sportágat tudjuk népszerűsíteni. Ugye nagyon erős a női röplabda sport itt Nyíregyházán. Ugye sportos város vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy most már több létesítmény is megtalálható itt az iskolában, hiszen az utánpótlást adja, úgymond az iskola. És ugye látható, hogy vannak akár kézilabda pályáink, akár belső tornaterem felújítás itt a Bem József általános iskolában. Ahogy jönnek az igények, úgy próbáljuk ezeket teljesíteni. Ugye van egy rekordtán, ahol tudnak futni a gyerekek, tudnak atlétizálni. Ez is fontos, ez egy alapsportág. Nagyon közel van az úszoda, most már Nyíregyházán minden sportág megtalálható, illetve a létesítményei.
Végül Balogné Mester Éva igazgatót hallják.
Ez egy olyan rendezvény, ahol a gyereknap, a sportnap, a dök programok, a családi nap egyesül, és nagyon sok szülő van itt a mai napon velünk együtt. Nem sokára érkezik három ugrálóvár még, itt van egy extrém trail pálya. A szülők főznek, sütnek, gyerekeknek különböző programok vannak, sportprogramok, kézműves programok, kulturális program is lesz ma. Úgyhogy ma egy felhőtlen napot szeretnénk eltölteni közösen a gyerekekkel és a szülőkkel, és a pedagógusokkal.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hófehér hajó úszott a folyón, s összesímult a fiú s a lány. Színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán, és a fedélzet zenével megtelt, szólt a ringató lassú románc. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, ilyen szépet csak filmekben lát. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jár. Volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon a halálom füstön áll, úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány békeim nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll. És a mama az ablaknál állva, újra évekig apámra vár. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a brostűből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hárman, és az apám az ajtóban áll. az se bántuk, hogy nem volt már semmi. Mindent elnyelt a nagy zálogház. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. De már szóltak a hírek, s az ágyuk, mond az életünk, miért lenne más? És mi mindent két bőrönbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ, és ők nem kérik senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint a zálogban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.